1600-as években volt egy festő Angliában, aki arról volt híres, hogy tökéletes arcokat tudott festeni. És a lényege, hogy egyre több megkeresése volt, és a királyi családnak is ő festette a portréikat. Szóval rájött arra, hogy az ő tehetsége az arcok festésében van. Mi lenne, ha kiszervezni a képnek az összes többi részét, és ő csak az arcot festeni le?
Alacsony információtartalmú diéta. Gondoljuk végig, így fogalmazott, hogy tartsál médiaböjtöt néha, mert túl sok az információ, ami beáramlik. Most gondolj be, ez 2006-ban volt. Ma, mi van ma? 10-szer annyi információ, és ez zárt ki, mert egyszerűen nem tudsz termelni, hogyha mindig jön az info befelé.
Ugye nekünk volt egy interjúnk Hormozival. Hölgyeim és uraim, köszöntünk mindenkit az online marketinges sikersorozat következő adásában, ahol a vendégünk nem más, mint Dalos Zoltán.
Ismét. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Mennyi volt? Két év? Volt. Két éve?
Körülbelül két éve beszélgettünk, és akkor még online.
Sok minden változott azóta akkor. Mondtad is, hogy sok mindenről fogunk beszélni. Úgyhogy kezdjük azzal szerintem, hogy röviden bázold már fel, akik nem hallották az előzőt, hogy te mivel foglalkozol pontosan, hogyan ismerkedtünk meg kávé, ilyesmi, és akkor utána átérjük arra, hogy most mi a helyzet.
Sőt, most hogy mondod, lehet, hogy most találkozunk először?
Igen,
mert eddig online követtük egymást, de azt már jó pár éve.
Azt már jó pár éve szerintem.
Röviden, én 2016-ban léptem ki a multis biztosnak vélt alkalmazotti közegből, ahol nekem ilyen két nagy mérföldkő volt, az egyik nagy banknál voltam közel 6 évet, illetve energetikai szektorban dolgoztam, de mindig valamilyen saleshez közeli fiókvezető voltam, értékesítő voltam, kereskedő voltam, tehát mindig valahogy az ügyfelekkel volt kapcsolatos a munkám, és engem mindig is a marketing az nagyon vonzott, hogy hozunk meg döntéseket, hogy működik, ugye, hogy kapcsolódik össze a sales meg a marketing, és egyszer én már kiléptem 2012-ben, volt már egy kísérletezés, az a vállalkozás akkor beleállt a földbe.
Az mi foglalkozott?
Az egy coworking iroda lett volna akkor. Na, de akkor még korai is volt, nem jó stratégiával csináltuk, tehát az sok sebből vérzett. Visszamentem dolgozni, és akkor 3 évvel később léptem ki, és ez most tart jelenleg is. És az első néhány év az mondjuk, hogy útkeresés volt, hogy a marketingen belül mivel is foglalkozzunk, és 2019 óta van meg a mostani cégünk, a DLX Media, ami tartalomgyártással foglalkozik, videókészítés, podcast, közösségi média, PR, sajtókampányok, szövegírás, kampányokból, meg hirdetéskezelésből kevesebb, meg weboldalból kevesebb, az csak ilyen zárójeles, kiegészítő tevékenység, de a fő erősségünk azt gondolom, hogy a márkaépítés, kommunikáció, tartalomgyártás. Tehát például ilyen podcasteket, mint ez a beszélgetés is most, ugye ilyeneket veszünk fel, készítünk az ügyfeleknek, javaslunk stratégiát, hogy hogyan érdemes felépíteni.
Ki a fő célkezés?
B2B, tehát kifejezetten üzleti célcsoport, és abból is mondjuk nekünk az ideális ügyfél a néhány százmilliós fölötti árbevételű cégek, ahol mondjuk már van igény komolyabb tartalomgyártásra, de még nem egy multiszint, ahol már van saját osztály, hanem valahol a kettő között így a KKV-zóna, ami ideális célcsoportunk, de van egyéni vállalkozónk, magánszemélyünk, egyesületünk, tehát mindenféle ügyfelünk van, de ez a range talán az, ami nekünk az ideális.
Ezt akartam mondani, hogy akkor a KKV-nek kb. Így a teteje, de még ami nem a multi.
Multi, igen. Multi is van, meg van félállami cégünk is, meg van tényleg mindenféle, de tényleg ebbe a KKV zónába érezzük a legjobban magunkat, ahol azért még gyorsak a döntések, nem egy ilyen nagyon bürokratikus rendszeren megy végig az egész, és lassan a folyamatok, viszonylag gyorsan döntenek, de már mondjuk van keretük is, meg forrásuk az ilyen fajta szolgáltatásokra.
Nézzük meg azt, hogy akkor, amikor beszélgettünk két éve, akkor mekkora volt a csapat, meg ha arról lehet beszélni, hogy mennyi ügyfeletek volt számszerileg. Akkor...
Viszonylag transzparens, és azért is tudom, mert az egyik nagy újításunk vagy ki, hogy megkezdtünk tényleg nagyon durván mindent mérni, és ilyen különböző dashboardok, ilyen vezetői műszerfalak futnak a tévéinken körbe az irodán, tehát nagyon pontosan tudjuk azt, hogy hol tartunk most, és körülbelül mi volt akkor. Szerintem mind ügyfélszámban, mind árművételben nagyjából egy háromszoros növekedésen mentünk át. Most 65-66 ügyfelünk van. A tavalyi árművételünk most zártuk a mérlegünket, a 120 millió forint körül volt. Igen, és szerintem a tavalyi előtti évünk volt 40 millió, 42 volt az árvétel, és ilyen 25 ügyfélnél jártunk. Ja. Tehát körülbelül a tripla az meg volt nagyjából.
És akkor, és akkor mi volt? 40 millió volt akkor, és most lett
120.
És emberszámban mennyire volt?
Hát azt nem tudom, hogy akkor mennyi volt, most a teljes létszámunk az ilyen 15-18 fő környékén van, aminek nagyjából a fele fix főállású kollega, és akkor a másik fele pedig diák, alvállalkozó, részmunkaidős, tehát hogy próbáljuk optimalizálni, hogy azt a felét, aki, hogy a amit tudjuk, hogy mindig szükség van rá, azt lefedjük a fix kollégákkal, és az ilyen csúcsokat, a terhelésnek a csúcsait, azokat pedig a külsős vagy beúró kollégákkal próbáljuk pótolni.
Beszélünk majd erről a bérkollégákról, mindenről is, a skálázásról. Ha jól emlékszem, nem akarok kérdését mondani, de szerintem, ha most visszaemlékszem az előző beszélgetésre, akkor kb. 6 héten már lehetett akkor.
Nagyjából azt stimmelhet, igen.
Jó, nézzük akkor azt, hogy főként akkor próbáljunk skálázásról beszélni, hogyan jutottál el ide. Mik voltak a buktatók? Inkább most erről beszéljünk. Tehát mik voltak a legnagyobb buktatók, amiben a fiatalok is úgymond beleeshetnek, tehát aki mondjuk elkezdi, sőt, inkább beszéljük úgy, hogy egyéni vállalkozástól, mert akkor az még a fiatalokra is érvényes. Tehát egyéni vállalkozásként elkezded, mondjuk, hogy egy tök jó videós. Csinálod a videóból, hogy gyártod a tartalmat, meg vannak már elégedben. Viszont egy idő után eléred a pontot, amiben nem tudsz tovább egyedül dolgozni. Neked volt-e ilyen, és hogyha igen, akkor ezeket hogyan ugrottad meg?
Abszolút volt, de lehet, hogy én még egy előrébb ugranék, hogy hogy kezdesz bele? Honnan tudod, hogy te egy jó videós leszel, vagy honnan találod meg az első ügyfeleidet? Tehát, hogy szerintem az indulásnál is megvan a kihívás, hogy vagy nincs meg az ötleted,
igen,
vagy túl sok ötleted van, vagy a harmadik, hogy van egy ötleted, de nem mered meglépni, mert hiányzik a segítség, a támogató közeg, a például ilyen csatornák, mint a tied is, meg könyvklubok, meg mentorok, tehát hogy tényleg nem tart meg azt a közeget, aki átbillentene mondjuk ezen a kétségeken, kételyeken, vagy túl sok ötlet, emiatt nem lépsz, mert mindig elemezgetsz.
Analízis, paralízis.
De tegyük föl, hogy megvan az, hogy videós lettél, oké, de honnan lesz ügyfeled? És szerintem ennek a szakasznak a legnagyobb kihívása, hogy mindent te csinálsz. Te vagy a sales-es, te vagy a marketinges, te vagy a pénzügyes, neked kell leszolgáltatod a terméket, és ha nem fizetek, akkor te vagy a behajtó is.
Meg hát, ha még tovább visszük, akkor ugye te
mindent te csinálsz. Igen, te csinálsz a weboldaladat, minden neked kell kitermelni, és a nagy kockázata, hogyha te lebetegszel, elutazol egy hónapra nyaralni, akkor megáll az élet, és nincs bevételed. Tehát ennek ugye ez a nagy hátulütője, viszont cserébe teljes szabadságod van, és amit te megtermelsz, az a tied. És szerintem amúgy ma, most hiába változott az egyéni vállalkozásnak a szabályrendszere, de még mindig ebbe az egyéni vállalkozói és áfamentesen te elindulsz, ezt a maxot, vagy kimaxolni ezt a keretet, ezt a havi 1 millió forintot szerintem relatív könnyen meg lehet csinálni ma.
Relatív, igen.
Relatív. És utána egy nagy kérdés, hogy oké, te már nem bírod, annyira sokan keresni. Jó volt a marketinged, jó volt a sales-ed, több nagyon ügyesen dolgozol, és több az igény, mint amit elbírsz, és itt jön az első nagy dilemma, hogy milyen irányba mész tovább. Hogy szakértő maradsz, és akkor te megmaradsz a te saját utadon, de az áraidat elkezded emelni, és te egy szakértő leszel, vagy elkezdesz a csapatot, céget építeni. És hogy mind a kettő jó, csak el kell dönteni, hogy kinek mi való. Van, aki belátja azt, hogy mondjuk ő nem akar emberekkel dolgozni, mert mind a ketten tudjuk azt, hogy azért az nyűg.
Nehéz.
Igen, a lelki dolgokat kezelni, ők emberek, tehát nem robotok, hanem emberek, vannak érzéseik, vannak gondolataik, és hogy ahogy egyre több emberrel dolgozol, ügyféle meg kollégával, az hatványozottan nő az ezzel való munka és törődés, és fárasztó.
Teljesen egyetértek ezzel, főleg ugye nekem is, amikor ez volt, hogy kinőttem az egyéni vállalkozást, akkor ugye, amit te is mondtál, hogy elkezdted csapatot építeni. Na ott volt az, amikor én nem egy emberrel kezdtem el együtt dolgozni, hanem 6-tal, ez így olyan szinten túl tolta az agyamat, és teljesen kiégett. Meg hát ugye, amiről beszéltünk előtt is, hogy te egy multi közegből jöttél. Te végigjártad a ranglét rá, tudtad a vezetést, hogy hogyan kell vezetni embereket. Nekem fogalmam sem volt erről. Tehát, hogy nekem két hely volt, ahonnan tudtam tanulni. Az ilyen beszélgetések, meg a könyvek. És így ennyi volt. És én is azt látom most, akikkel beszélgetek, hogy ha valaki nagyon ügyes, akár videózásban, szövegírásban, weboldalkészítésben, hogy megnyugti azt a limitet. És amúgy van egy harmadik, amiről nem beszéltünk, hogy ugye van, hogy csapatot építesz, szakértő maradsz, de van, aki megmarad azon a szinten.
Aha.
Mert ezek, én inkább talán inkább ilyen kényszervállalkozónak hívnám, aki nem akar elmenni alkalmaznak. Tehát annyira azért talpra esett mondjuk,
hogy... Szabadúszó maradt,
igen. És hogy ők megragadnak azon a szinten.
Bedolgozik több ügynökségnek, több helyre, szállingoznak az ügyfelek, igen, de nem nő tovább. Ne.
Igen. Beszéljünk akkor arról, hogy tegyük fel, hogy ez történik, hogy én szeretnék egy csapatot építeni, és szeretném azt tovább fejleszteni. Mi a következő lépés akkor?
Hát az, hogy elkezdesz ugye delegálni, tehát elkezdesz keresni embert magad mellé. Erre volt, azt hiszem, talán az Alex Hormozinak volt egy nagyon jó skálája, most nem fogom tudni pontosan visszamondani, de egy milyen sorrendben delegált ki a munkát, és egészen onnan, hogy az adminisztratív taszkok, tehát hogy azt mondják, hogy általában azzal kezd, ami egyrészt neked fárasztó, de szükséges megcsinálni, adminisztráció, számlázás, a macera, amit mi általában nem szeretünk annyira mondjuk vállalkozóként vagy vezetőként, hogy általában kezd ezzel, de például akár már a marketinged lehet már a következő, valahol a harmadik, negyedik lépés, hogy már a sales is kiadod, és akkor az ötödik a legfelső szint, amikor már a leadership managementet is kiadod, nyilván ez már egy viszonylag távoli lépcsőfok, de az első szerintem az, hogy vagy ami tényleg neked a vakfoltod, vagy gyengeséged, vagy ami nagyon időrabló, és nem neked kéne csinálnod. Tehát tényleg ez a tipikus adminisztráció, letölteni, feltölteni, számlázni, ez a macera. És ezzel érdemes kezdeni, felszabadítod a saját idődet, hogy még többet tudjál termelni, de még mindig te vagy a frontban. Te szereted az ügyfeleket, és te szolgáltatod le. És akkor szerintem a következő szint lehet az, amikor azt magára, hogy kiszolgáltatja le azt, amit csinálsz, abba elkezdesz segítséget fölvenni. Maradjunk a videós példánál, felveszem magad menni egy vágót. Ha. Még mindig te vagy az ügyfélnél, te veszed föl, te vágod meg a nagy részét, de már besegít valaki a sortokat vágni. Besegít valaki az egyszerűbb podcasteket megvágni, mert azt egy jó brief vagy szabályzat alapján viszonylag könnyen meg lehet tanulni. Következő szint lehet, hogy akkor már egy segédoperatőrt veszel föl, és már a forgatásokon is már van segítséged, és szépen lépésről lépésre haladsz, csak ugye nyilván ott jön a kihívás, amit beszéltünk, hogy egyre nagyobb a bérköltséged, és ezt neked folyamatosan ki kell termelned. Akkor az a kollega az egy fix kollega legyen, felveszed, minden járulékkal, mindennel együtt, vagy a vállalkozókat foglalkoztass, ami bár vonzó, mert rugalmas, viszont nem mindig számíthatsz rájuk, mert lehet, hogy már elköteleződött közben máshova. Igen. És lehet, hogy aznap nem ér rá. Akkor jön.
Igen, ezek is megvannak. Meg ugye erről majd beszélünk úgyis a Business Patek könyv. Uh-huh. De hogy a kiszervezésnél van az, hogy sokan ugye attól félnek, hogy nem szervezik ki, mert hogy aki ő szerez, az nem fog olyan minőségi munkát végezni. És ez félig mindig igaz is.
És a te felelősséged attól minden.
Te felelősséged. De nem biztos, hogy kell egy ugyanolyan 100%-os munka. Lehet, hogy egy 90%-os munka is ugyanúgy elégedetté teszi az ügyfeledet. Plusz a másik, hogy sokan azt gondolják, hogy nem lehet mindent kiszervezni, hogy hát ezt nem lehet kiszervezni. De hogy ez nem igaz. Azt onnan tudom, hogy szerintem talán ez is a Business Patek könyvben volt, de lehet, hogy először a Profitot könyvben, hogy az 1600-as években volt egy festő Angliába, aki arról volt híres, hogy tökéletes arcokat tudott festeni. És a lényege, hogy egyre több megkeresése volt, és a királyi családnak is ő festette a portrékat. Szerintem rájött arra, hogy az ő tehetsége az arcok festésében van. És mi lenne, hogyha kiszervezni a képnek az összes többi részét, és ő csak az arcot festené le. És elvileg az élete során több mint 1000 portrét festett le. Míg a kortársai maximum 40-50-et tudtak lefesteni. És ezért volt...
Delegálta a körítést.
És itt a példája, hogy ha ezt lehetett kiszervezni, akkor minden már csak ki lehet szervezni.
Pont azt beszéltük, ötleteltünk előtte, hogy a könyveket akkor hozzuk be, ha már nektek ez a biznisz, meg ez egy tök jó ilyen vonalvezető lehet a beszélgetésnek. Nekem egy olyan dolog jut az eszembe, Tim Ferriss 4 órás munkahét című alap Bibliába. Ő azt mondja, hogy nézd meg mindig a naptárad, és hogy háromféleképpen sorolt be azokat a tevékenységeket, amivel töltöd az idődet. Ez az AED, automatizálj, tehát amit csak lehet, azt automatizálj szoftveresen, vagy most már mesterséges intelligenciával. E az eliminate, tehát hogy iktasd ki, szüntesd meg, nincs rá szükséged, mert fölösleges. A D az meg, hogy delegáld. Én most ezt csinálom, nekem van egy havi review-m, minden hónapban megnézem, egyrészt 80-20-as szabály alapján, hogy tényleg melyik volt az a 20%, ami termelte a legnagyobb eredményt, ilyen Pareto elv alapján is kielemzem a tevékenységem, és elkezdem besorolni, AED, elkezdem így mellé írkálni a naptáromban lévő tevékenységek mellé, hogy tényleg azzal nekem kell foglalkoznom?
Nagyon jó.
És amúgy ez most nagyon sokat segített, legutóbb például most a kiválasztásnál, hogy... Még mindig én néztem meg az összes jelöltnek a mindenét. És rájöttem, hogy miért én nézem. Írtam egy jó szabályt, hogy ha K.O.-nak nem felel meg, akkor kuka. Ha megfelel, de most nincs rá szükségünk, akkor hagyjuk ott, ha pedig megfelel, és szükségünk van erre a pozícióra, akkor lökjük tovább ebbe az automata folyamatunkba, erről majd szívesen mesélek, kiválasztásunk az nagyon erős lett most, és gyakorlatilag a szűrőnek az első, nem tudom én, 70%-át azt kiadtam. És nagyon sok időm felszabadult. És még számos ilyen példát tudok mondani. Még egy gondolat ehhez, hogy a Matt Gray...
Én nem is felállt.
Na, Matt Gray-t is javaslom mindenkinek, esetleg majd linkeljük be a show notes-ba. Ő a Founder OS nevű szintén ilyen vállalkozói közösséget építi, és előtte a Herb nevű ilyen kanabiszos céget építette föl, de elég nagyra nőtt, ilyen 10 millió dollár körüli árbevétele van a csoportjának. És akkor ő mondta azt, hogy volt egy nagyon jó, nemrég volt a YouTube-on egy videó, hogy mindenkinek szüksége van egy úgynevezett chief of staff-ra.
Igen.
Ami gyakorlatilag egy ilyen executive assistant-szerű pozíció, csak ott valamiért ez a chief of staff megnevezést használják inkább rá, aki mindenedhez hozzáfér, és tényleg a te árnyékod és a klónod. És elkezdtem gondolkozni, hogy tényleg mik azok a taszkok még mindig, ami rajtam van, de nem nekem kéne csinálni, és azért nem adom ki, mert túl bizalmi. És ez lehet szerintem talán az utolsó ilyen lépcsőfok, amikor már az ilyen legbizalmasabb dolgokat is elkezdett kiadni egy asszisztensnek.
Nekem például ez az e-mailekre válaszolgatás lenne, az Instagram üzenetekre válaszolgatás, pénzügyi, valami.
Pont ezek. De mondok egy példát, pont ma küldte ki az asszisztensem, egyéni meghívók one-on-one beszélgetésekre. Én havonta leülök a csapatból mindenkivel, eddig mindig az én küldözgettem ki meghívókat. Elment vele fél órám. Megkértem egy soros üzenetbe, létszi ebben a sávban, mindenkinek 30 percben oszd be őket. Kiküldtem meghívókat. Fél óra csak, de nagyon sokat.
Nagyon
sokat számít. És sok ilyen taszkod van naponta.
Rengeteg. Ide két dolog. Az egyik az, hogy ugye írunk egy blogot is, és a blogot mindig fel szoktam olvasni. Az pont fél óra. Uh-huh. Gondolkoztam, hogy mit lehetne csinálni, mert az emberek szeretik az én hangomat hallani a blogban. Mondom, mi lenne, hogyha leklónoznánk a hangomat egy AI-jal, ami még Magyarországon nem nagyon van. És most ezzel próbálkozunk. Mert fél óra is azt mondja, hogy fél óra, az fél óra. Igen, de fél órát, hogyha felszorod, hogy mindegy héttel,
sokszor fél óra.
52-szer fél óra, az 21 óra, az majdnem egy nap évente.
Igen.
Azért az már nagyon sok. És a másik, a Tim Ferriss-esre visszautalva, én egy másik könyvet olvasok most, már ki is végeztem teljesen, a Clockwork, az a neve, vagy magyarul óramű, Mike Mihalovics-tól. Konkrétan ugyanezt mondja el benne, csak ő 4D-nek hívja, ez a do, te dolgozol, decide, amikor döntesz valaki helyett, delegate, delegál, és végül a design, amikor a vállalkozásodon dolgozol. Tehát ez a rendszer.
Igen, hasonló, igen.
Azt mondja, hogy ezt csináljuk most pont az egész csapattal, hogy mérni kell mindenkinek az idejét, toggle-lel például, az egy ilyen időmérő, és beírod, hogy miket csináltál. Ez nagyon jó, mert ha ezt egy hétig, vagy jobb esetben egy hónapig csinálod, akkor kijön az összes feladat a minden egyes embernek. Tehát konkrétan miket csinál, percre pontosan kijön. És utána ezen végigmész az összesen, bekategorizálod, hogy melyik a munka, melyik a döntés, delegálás, stb. Kijön százalékosan. És ezekben léodat tudod írni, hogy melyik az, amit vissza kell vágni, tehát hogy te csinálod, de kevesebbet. Melyik az, amit totálisan kikukázol, mert nincs rá szükség? Melyik az, amit megőrzöl magadnak? És még volt egy, amit átadsz valaki másnak. Uh-huh. És ha ezen végigmész, akkor van egy
komplet hasonló, igen, ez nagyon sok. Jó.
De ez is jó, mert ez megerősít, hogy két különböző helyről van, két nagyon szuper vállalkozó mondta, akkor ez valószínűleg így van.
Így van. Meg tényleg szerintem az a nehéz, és most visszakérni, hogy mik azok a szintek mondjuk a vállalkozásban, ami tényleg nehéz vagy akadály, vagy de most tudom, hogy kérdezted az elején, hogy nagyon sok ilyen dolog van, amit tudsz fejleszteni, de valahol el kell kezdeni, és hogy sokszor ez is ilyen analízis-paralízis, hogy nekem is a fejlesztési listám, amit a 100 tétel van még a mai napig, de hogy mindig most húzok egy nagy gombócot erre a hétre, és akkor ezt a fejlesztést megcsinálom. Jövétel jön a következő réteg, és ugye ez meg a atomi szokásokban van, hogy az a sok-sok pici 1% az az év végén óriási nagy változás fog jelezni, és akkor majd, amikor két év múlva visszanézek, akkor rájöttem, hogy háromszoroztunk közben.
Igen, tehát, hogy ezeket a úgynevezett keresztmetszeteket nagyon nehéz megtalálni.
Igen.
Melyik az a keresztmetszet, ami a leginkább visszafogja neked a termelésedet, vagy az árbevételnek a növekedését. És hogy én is most ezen vagyok, hogy hol találjuk meg azon.
És sokszor te magad vagy.
Igen, és sokszor te magad vagy. És amúgy ez egy szomorú felismerés, de viszont egy jó felismerés, hogy legalább ezt valannyi önismeretet, hogy erre rá tudtál jönni.
Viszont ha már megkérdezted, hogy kérdezzek vissza, hogy nektek hogy alakult ez a két év, mert te is látom a sikereidet, látom azt, hogy milyen jól mentek TikTokon, a könyvklubban, a YouTube-on, hogy nálad minek köszönhető, és hogy változtatok, vagy mit változtatok ebben a két évben?
Hát a két év, nem tudom, hogy akkor hány feliratkozónk volt, de szerintem ilyen 100-150 maximum. Most 1580-ban, tehát akkor egy 10x2 nekünk is. Jó, mi azért alacsonyabbról indultunk, tehát azért könnyebb volt feljönni ide. Nekünk is az, hogy most jól számolva heten vagyunk, akik dolgozunk, munkatársak, és hát amilyennek köszönhetjük, ez inkább szerintem a kitartás. Tehát, hogy megvolt, hogy mit akartunk, És nem volt az, hogy inkább csináljuk ezt, inkább csináljuk azt, hanem egy dolog.
Egy dolog.
Ezt kell fejleszteni. És még most is rengeteget lehet fejleszteni. De ami a legnagyobbat adta az egészbe, az az, hogy előtte, szerintem, amikor mi beszéltünk, akkor még ki volt szervezve nekem az applikáció fejlesztés. És hogy az egy olyan bizalmi dolog, az egy olyan kulcs réte ennek az egésznek, hogy szerencsére találtunk két olyan srácot, akik komolyan nem is bízhatnénk meg jobban bennük, és akkor ők bejöttek a csapatba, és velük nagyon-nagyon-nagyon szorosan együtt dolgozunk. És hát az ő szaktudásuk, az ő szakértelmük, tehát minden egyszerűen, én azt mondom, hogy nekik köszönhető nagy rész, meg hát a csapat többi részének, mert én biztos, hogy fejlődtem mentálisan, meg tudásba, de közel nem annyit, amikor a cég fejlődött. Tehát ez inkább amúgy a munkatársaimnak köszönhető, hogy ők ilyen keményen folyamatosan dolgoznak, és viszik előre az egészet. Tehát ott van a tartalomnál, amit mondtál. Ha nem lenne Gergő csapatba, aki a tartalmakért felelős, nem lennének a srácok, akik megírják a szkripteket, aki megvágja a sorszot, akkor közel nem lenne ennyi elérésünk sem. Tehát, hogy az egy dolog, hogy én leülök, és elmondom a videót. De hogyha nem lenne egy ilyen támogató csapat körülöttem, akkor az nem érni semmit.
Hát ugyanez, igen, nálunk. És ugye azt mondják, hogy igen, sokkal okosabb embereket vegyél föl magad köré.
Pontosan.
Mert ha te vagy a legokosabb a szobában, akkor nem jó helyen vagy, tehát igen.
És ez konkrétan látom, tehát, hogy vannak ismerőségek, akik szintén vállalkozók, idősebbek nálam. Van egy vállalkozásuk, van mondjuk 10-15 emberük, és látom rajtuk, hogy az összes ember, aki nálunk dolgozik, ez teljesen megbízhatatlan. És hogy az egyetlen srác, aki ott van, és így kicsit sajnálom is tudod, hogy sokkal nagyobb potenciál van benne, csak rossz emberekkel vetni körbe magát. És amiatt az így egy ketrec neki, amit nem tud kinőni. Úgyhogy érdekes. Jó, beszéljünk akkor szerintem tovább a rendszerekről. Már mondtad, a rendszerekben te nagyon jó vagy, én most pont ezeket tanulom, úgyhogy szerintem ez egy tökéletes téma lesz. Előrejelzéseket szoktatok csinálni?
Abszolút, muszáj, tehát cashflow forecastet csinálunk.
Cashflow forecast.
Azt mi úgy csináljuk jelenleg, hogy az összes olyan meglévő szerződés, ami tudjuk, hogy vagy várhatóan be fog jönni, vagy legalább 80% valószínűsége bejön, azokat mi fölvesszük előre, és pontosan látjuk, hogy melyik hónapban, hogy mennyi lesz a várható bevételünk. Nyilván ez akkor nehéz, hogyha a nagyon sok ilyen eseti megbízásod van, de hogyha van valamennyi állandó fix havidi, akkor azokat már be lehet tölteni előre az évre, és akkor ebből látunk egy forecastet, hogy kb. Mi lesz. Nem tudunk nagyon-nagyon előre, de mondjuk ha már két hónapra látunk előre, háromra, az már bőven-bőven-bőven jó, tehát most már az április-májust figyeljük, hogy március oké pipa, hogy a következő két hónap hogy lesz meg. Ha valami hiányzik, akkor hogy tudunk még belehúzni, hogy azokat a lyukokat még betömködjük, ha van. Ha nincs, akkor meg azt mondjuk, hogy tök jó minden, akkor csak erősítsük tovább a jövőt.
És akkor mik azok, tehát most mondhatnál, nem tudom, 3-4 adatot, amit mindenképpen figyelni kell. Mondtad, hogy van egy ilyen nagy vezérlőpult egy dashboard.
Hú, nem tudom, hol kezdem, mi az érdekes a nézőknek, de hogyha maradom, hogy kérdésben ők, akkor nyugodtan szerintem írják meg majd a kommentekben. Az első és legfontosabb, hogy legyen valamilyen nyilvántartás az ügyfelekről.
Okay.
Nekünk ez a mini CRM-ben van, nem titok, mi nagyon régóta stratégiai partnerek vagyunk a mini CRM-mel. Sok helyre be is vezettem, meg nagyon sok ügyfelünk használja, mert szorosan összefügg a marketinggel azért, hogy milyen adatbázisod van. De mi azt annyira kimaxoltuk, hogy mindent abba vezetünk. Tehát a sales-ünk, a projektmenedzsment, a részfeladatoknak a státuszolása, a számlázás, a kimenő utalása, tehát minden benne van, és ebből tudunk riportálni kifelé, és azt jelenítjük meg különböző eszközökön. És akkor mik a legfontosabb mutatók? Én ilyen három fő csapatra osztanám, az egyik az értékesítés, a másik az ügyfél kiszolgálás, tehát az ügyfél menedzsment csapat, akik felelnek az ügyfélért, és a harmadik csapat pedig, akik végrehajtják a munkát, szövegírók, videósok, stb. Okay. Nálunk két szintű, tehát van, aki az ügyfélmenedzser, és ő fogja össze a szakértő csapatot. A sales talán ez a legevidensebb, hány kimenő hívás volt, hány ajánlat volt, hány darab szerződés lett, milyen értékben lett szerződés. Tehát ezt a legkönnyebb mérni, mert ez egy teljesen egy ilyen transzakcionális, számszerű dolog. Exakt. Ügyfélmenedzserek, itt már egy picit nehezedik a tényező, de itt is megvan, a két fő KPI-juk van. A KPI ez a Key Performance Indicator, olyan teljesítménymutató, amit tudsz mérni.
Tehát egy kulcsmutató.
Egy kulcsmutató, az egyik fő mutatójuk az, hogy mekkora állományt kezelnek, tehát az ő ügyfeleik által mekkora bevétel folyik be az adott hónapba, ez az egyik fő céljuk. És a másik fő cél az pedig az ügyfél elégedettség, amit szintén mérünk, úgy, hogy minden számla után, ha kivizették, akkor megy egy elégedettség mérés, hogy egy pontozás, illetve hogy mi volt, ami tetszett, mi volt, ami nem tetszett, vagy fejlesszük. És azonnal visszajelzést kapunk, azonnal megjelenik a tévéken, és mindenki látja, hogyha van egy értékelés. És a negatív is nem azért van, hogy most itt forgassuk a kést az emberekbe, hanem hogy tanuljunk belőle, és nézzük meg, hogy mit rontottunk el. Mit csináljunk legközelebb máshogy, hogy ezt kiküszöböljük, ezt a hibát. Tehát az ő két mutatójuk, a minőség és az állomány, amit termelnek. És akkor a harmadik csapat talán ott a legnehezebb mérni, hogy most egy videósnak a munkáját hogy méred? Hogy hány darabot csinált, hogy nem tudom, hány percnyi videót vágott, meg ez nagyon nehéz, mert van, hogy podcastet vágunk, van, hogy nagyon-nagyon nehéz image videót, tehát nem tudod az almát az almával összehasonlítani, hanem nagyon másfajta munkáik vannak, és itt például most vezetjük be azt, hogy itt is lesz minden munkára, minden feladatra egy visszajelzés a csapaton belül. Tehát itt a megrendelő az, hogy az ügyfélmenedzser lesz, és ő fogja értékelni majd a kollégák munkáját. És akkor ezt majd összesítjük, és egy ilyen éves táblaton nagyon szépen ki fog jönni az, hogy kit hol fejleszünk tovább.
Ez érdekes, nagyon nem úgy.
De ez nagyon fontos, és szerintem, ha már könyv, akkor hagyd mondjak még egy ajánlást, a 4DX, Franklin Kovics.
Nem is fel.
Ez a megvalósítás 4 alapszabálya, magyarul a könyvnek a címe, ez egy elég száraz menedzsment könyv, viszont ha leegyszerűsítjük, akkor a 4DX, a 4 alapszabály, ez azt jelenti, hogy legyen egy fő célod.
Igen.
Azt jelenítsd meg mindenhol, hogy ez a fő cél. Határozd meg a sikerokozókat, a KPI-okat, hogy mik azok, amit tudsz mérni, és sikerokozó, ami hozzájárul a fő célodhoz. Legyen eredményjelződ, lássa mindenki. És a negyedik pedig, hogy a beszámoltatásnak az üteme, vagy a beszámolók, heti meetingek, havi meetingek, azok erről szóljanak, hogy fogjuk elérni a fő célt. Tehát tök egyszerű módszer, de nagyon-nagyon-nagyon hatásos tud lenni, hogyha ezt így ebben a struktúrában építed föl.
És azért is mosolyogtam ennyire, mert hogy tudat alatt, de hogy nálunk ez van. Uh-huh. Tehát én nem olvastam soha.
Na, ezt amúgy javaslom, megerősít majd akkor.
Mert hogy ugye megvan a cél. A cél az a 10-vel fő. Megvannak a KPI-ok, tehát konkrétan le van bont. Van nekünk, hogy minek hány százalékosnak kell lennie, hogy ez megvan. És azon is mosolyogtam, amikor mondtad, hogy neked hogy vannak, hogy a CSS csapat, az ügyfélmenedzser, hogy nálad más néven, de hogy ugyanezek vannak. Uh-huh. A CSS csapat egyelő mennyien töltötték le az applikációt. Akkor az ügyfélmenedzser mennyien indították el a próbaidőszakot, mondjuk.
Igen.
És akkor a videóvágók azok meg lehetnek azok, hogy mennyi ügyfél maradt meg, vagy mennyi mondta le. És ezeknek konkrét százalékok kívül számolva, hogyha bejön ennyi letöltés, ennyi százalékban indítják el a próbaidőszakot, akkor év végére meg lesz a 10 000. És erről szól a heti két hívás.
És mit tudsz tenni, igen, ezért.
Ja. Igen, hogy haladunk folyamatosan.
És a sikerokozó nagyon fontos szerintem azt a mutatót, ami tényleg egy aktivitást mér, ami már a legelején előrejelzi, hogy várható-e, hogy az alapján meg lesz. Például a CSZ-en egy tipikus ilyen, mondjuk a telefonhívások száma.
Igen.
Vagy kiküldött ajánlatok száma. Mert hát szerint az nem elég magas szám, akkor abból nem lesz még egy szerződés, az biztos. Tudjuk azt, hogy minden tizedikből lesz mondjuk szerződés, akkor tudjuk, hogy neki 10-szer annyi ajánlatot ki kell adnia.
Igen, erre is van egy könyv, azt nem olvastam már teljesen végig, az kicsit száraz volt. Az John Doerr írta, és az a neve azt hiszem, hogy Measure What Matters.
Aha.
Miért azt, amit lát? És amúgy nem tudom, hogy te ismered, de valószínűleg is van az OKR.
Igen, igen, igen.
Na, ez az OKR.
Igen, meg igen, igen.
Tehát John Doerr volt, aki kitalálta. És én elolvastam azt, hát az...
Miért, ami számít, azt hiszem magyarul.
Magyarul áll ez a címe akkor. Na és megpróbáltuk mi is beépíteni, és egy része meg is maradt, de hogy ez az OKR-ek, ezek tényleg szerintem egy kicsit nagyobb cégeknek.
Száraz, igen, igen, igen. De fontos mérni.
De hogy ott is ez a KPI-ok előjöttek?
Tehát szerintem ez a fontos, hogy mindenki a saját dimenziójába, lehet, hogy ez csak egy-egy mutató lesz, de találja meg azt, aminek egy fontos mutató, és figyelje, és mérje, és tegye ki a ablakba, mert fontos.
És pont szerintem ez az, ami nagyon sok, tehát hogy a sikertelen vállalkozót megkülönbözteti a sikerestől, vagy itt vagyunk most mi, elolvashatunk egy könyvet attól, aki mondjuk egy több 10 milliós céget vezet. De hogy megtaláljuk be azt a kis információt, amit mi ha átültetünk, az itt is megállja a helyét.
Abszolút.
És nem az van, hogy ragaszkodunk az egész rendszerhez, amit ő épített fel, mert aznál nem
lehet. Hát a másik véglet, hogy azt mondod, hogy ez itthon úgysem működik. Na, ez a másik véglet.
Igen. Ja. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos még.
Jó, menjünk akkor tovább egy kicsit.